Ez itt a Póbarátok Podcast, ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Adásunkat április 19-én rögzítjük. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Coma zenekarnak, és hogyha támogatnád a Póbarátok működését, Patreonon van erre lehetőséged. Akiket pedig ezúttal itt köszönhetek, itt van velem szurkolótársam Perlai Bálint. Szia!
Sziasztok!
Valamint Sipos Peti szurkolótársam. Szia, Peti!
Hello! Sziasztok!
Én Béres Attila vagyok, a Póbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Az Atalanta elleni kiesés után rögzítjük adásunkat. Témáink lesznek, hát ez a gödör. Itt ez a több kis picike kis gödör. Hogy mondjam, ez a nagy gödör. Ezek a negatív eredmények.
Ami együtt már egy uránbánya.
Ebből kéne valahogy kimászni.
Igen. De nem is az, hogy kimászni, hanem hogy itt még egy ilyen tisztességes szezon lezárást legyen valahogy. Én már ebben gondolkodom. Nem is abban, hogy itt még nyerünk valamit, mert annak már nem látom realitását, de nem lenne jó vereségekkel zárni Klopp utolsó szezonját. Igen, hát volt három nyeretlen meccsünk, Manchester United, Atalanta, Crystal Palace, és aztán most itt előző este legyőztük az Atalantát, de ismét nem volt akciógólunk, ez most már három meccs zsinórban, amikor nincs akciógólunk. Mindezt úgy, hogy most jön három idegenbeli meccs, tehát ez így nem is fest túl jól, és aggodalommal is tölthet el minket. Mivel kezdjünk, Peti?
Hát Attila, én szerintem azzal kezdjünk, hogy aki olvassa Púlbarátok Facebookot, meg Patreont, azt szerintem tudja, hogy te kim voltál pont az Atalanta meg a Palace elleni meccseken is, és élőben láthattad például ezt a 3-0-es otthoni vereséget is a Európa Ligában. Szerintem azért egy pár szót mesélj már erről, pláne, hogy ugye ez olyan szempontból is különleges meccs volt, hogy volt egy kis szurkolói tüntetés is, ami, ahogy ezt meg is írtad egyébként a Púlbarátokra, rányomta a bélyegét eléggé arra a mérkőzésre. Ezt egy pár mondatban mesélsz erről, hogy hogy is volt ez?
Ja, hát volt szerencsém kilátogatni az elmúlt évek legpocsékabb meccsére. Jó, kifogtam itt az Atalanta ellen. Hát kezdeném azzal, hogy többféleképpen lehet jegyet szerezni az Anfieldi meccsekre. Az egyik módszer az innen Magyarországról, hogy az OLSCH ad neked egy szezonra korrekt áron valamelyik meccsre jegyet. Most, ha ez a lehetőséged nincs, vagy éppen az OLSCH nem tud adni neked jegyet, vannak az alábbi opciók. Legális módon ugye veszel VIP jegyet, vagy hospitality jegyet, vagy még erre rápakolnak az utazási irodák, van ez az opciód, és akkor van az az opció, amikor a scouserek így üzéreken keresztül ezek a megélhetési szurkolók eladják a jegyeiket, és ilyenkor nem feltétlenül mindig a saját neveden mész be a stadionba. Ez az illegális
ilyenkor
módszer.
Ilyenkor az történik, hogy valaki vesz egy liverpooli arc, vesz egy szezonbérletet, és akkor minden meccsre a saját helyét eladja ötször annyi pénzért, mint amennyiért per meccs áron amúgy ő megvette?
Hát, hogy minden meccsre eladja-e, azt nem tudom, de igen, valamiből neki is fedezni kell, gondolom itt a szezonbérletét, vagy egyszerűen ebből él meg, ebből teremti meg az egzisztenciáját, van ez a módszer, és vannak üzérbarátaink, akik osztogatják a telefonokat. Most igen, ez nem egy túl korrekt dolog nekem itt a klub irányába, hogy reklámozzam, de ők is tehetnek itt a kialakult problémákról, amik miatt létezik ez a módszer. Kapok egy telefont, rajta van a jegy. Az utolsó 20 percben érdemes ilyenkor az Anfieldre menni, amikor már a személyazonosságodat ugye nem vizsgálják, nem nézik, és akkor könnyedén bejuthatsz, hogyha a telefonodon a jegyet oda mutatod, ilyenkor már nincs ez a vizsgálat, legalábbis ez ott a bevált gyakorlat. A gond, hogy megérkezek az Anfieldre, és hát így a hangulatból így a végét így elcsípem. A You Will Never Walk Alone-ra odaérek, és eleve úgy kerültem oda, hogy hát nem kapott el úgy annyira a meccs hangulat, mert lemaradtam ugye a játékosok bemutatásáról, stb. Viszont pubokban lehet előre melegíteni, szóval az valamiképpen tudja ellensúlyozni ezt a dolgot, meg ahogy végigmész az utcákon, a szurkolókkal együtt, tehát ezt nagyon sokan játsszák. Igen, szóval ez így alapból megalapozta azt a hangulatot, hogy tehát alapból nem volt nekem egy ilyen nagyon egyértelmű meccs hangulatom, és akkor jöttek egyből a helyzetek itt az Atalanta meccsen, és ha már itt a jegyárakat kérdezted, volt egy ilyen pillanat, amikor a spionkopnak végigadták a zászlóját, és akkor tapsolt a közönség, valamikor, nem is tudom, 0-2-nél lehetett, hát egészen nevetséges volt.
Azt meg tegyük hozzá, mert azt hiszem nem volt szó eddig, hogy itt azért van a tiltakozás a szurkolók között, mert a klub jegyáremelést tervez, mondjuk ki, hogy hány százalékos áremelésről beszélünk?
Kőkemény 2%-ról beszélünk itt.
Igen, 2%-ról beszélünk, és emiatt tiltakoznak a Liverpool szezonbérletesek leginkább, ha jól tudom, amit egyrészt nyilván megértek, bár nyilván infláció ott is van, meg mindenféle egyéb is van, de hát ugye, ahogy mondod is, hogy itt azért sokan a megélhetésüket féltik részben emiatt, szóval egy 2%-os áremelés miatt volt ez a tiltakozás. Igen.
Ez egy ilyen elvi dolog.
De én még ezzel úgy annyit tennék hozzá, hogy ez amúgy így tök érdekes, így, ahogy mondod, Ati, hogy ugye mondod, hogy ugye nagyon sokan így jutnak be a stadionba, vagy ugye nem az ő nevükön van a jegy.
Igen.
És ugye nem azt mondom, hogyha mondjuk megemelik 2%-kal, akkor ezzel ez megoldódna, de mondjuk ezt nem érzékelik, akkor szerinted a helyi szurkolók, hogy ez egy fennálló probléma ott?
Ők ezzel így nagyon jól kiegyeznek, hogy itt több százan, ezren építgetik az egzisztenciájukat úgy, hogy eladják a jegyüket. Ők azzal nem foglalkoznak, hogy a külföldiek ellensúlyozzák az ő jegyárukat, sőt, ők, tehát a helyiek gyakorlatilag ezt alapvetőnek, magától értetődőnek veszik, hogy neki kiár az olcsóbb jegy, az olcsóbb bérlet. Inflációval nem foglalkoznak nyilvánvalóan, azzal sem, hogy 6 vagy 7 évig be voltak fagyasztva a jegyárak, tehát így a közelében sem lenne az elmúlt 10 év jegyár emelkedése az elmúlt 10 év inflációjának, tehát egészen más lépték vannak. Ők akarják maguknak az olcsó jegyet, ez abból a szempontból érthető, hogy azért mégis itt Klopp alatt, és maga Klopp is számtalanszor hivatkozott, hogy az Anfield-i hangulat az mennyire különleges, mennyire zseniális, azt mondjuk ki, hogy ennek azért jelentős részét a helyieknek köszönhetjük. Ugyanakkor itt ennek vannak nagyon, nagyon komoly negatív velejárói, és akárhogy is külföldiként ez nem egy szimpatikus sztori, hogy te meg én fizetjük ki azt, amit a scouserek megspórolnak, és semmi önreflexió nincs a részükről itt a folyamatosan növekvő jegymafia ellen. Tehát ők ezt egy ilyen velejáró rossznak gondolják, mint ahogy elmész Nápolyba a 70-es, 80-as években, vagy Szicíliába, és akkor ott a maffia, ott a helyi közeg ezt egy szükséges rossznak tartja, mert hogy megvédi őket, nem tudom, itt is mi szépen megvédjük az alacsony jegyárakat azzal, hogy megveszük a hospitality jegyet, amivel nem tudom hány száz, nem tudom, én veszek egy hospitality jegyet, azzal mondjuk 5 scousernek kipótolom a jegyét ahhoz, hogy a Liverpool jegyára az top klub szintű jegyár legyen. Olyan jegyár legyen, mint ami versenyképes a Manchesteri és a londoni klubokkal.
Na és akkor a meccs.
A meccs jöhet a szaftos kibeszélő.
Ugye a Kopp az a leghíres, ott a legjobb a hangulat. Ott vannak a leghangosabb szurkolók. Az akusztika viszont ott nem túl erős. És ez rám hatással volt, hogy ha középen helyezkedsz el, valahol ott a felezővonal környékén a stadionban, ott sokkal jobb az akusztika. A Palace meccsen már ott voltam, itt a Kopban voltam, és nem voltam megelégedve. Nagyon nem voltam megelégedve a hangulattal. Itt az érződött, ugye volt a Darwinnak egy kihagyott helyzet az elején, de az Atalantának voltak sorra a helyzete is, és ott még az elején, nem is tudom, hanyadik percben lőtték az első gólt, de...
Az első félidő végén a 38. percben, most megnéztem.
Igen, hát azt megelőzően volt nekik, vagy 3-4 zicserük.
Hát akkor rá is térhetünk magára a mérkőzésre, hogy ugye itt volt talán egy-két olyan narratíva, ami a meccs után elkezdett úgymond terjedni. Az egyik talán az volt, ugye, hogy azért is kaptunk ki, mert ugye Klopp rotálta a kezdőt, ami szerintem annyira nem igaz, mert ha megnézzük, ugye McAllister kezdett, a támadósorba kezdett Darwin is, a védelemben ott volt Van Dijk meg Konaté is, szóval szerintem a vereség mögött nem ez áll főként.
De hanem... ez is benne van.
Hát ez is, de szerintem a nagyobb oka az, hogy Kloppot taktikailag itt megverték eléggé csúnyán. Ugye az Atalanta letámadásával egész egyszerűen itt majd nem nagyon tudtunk mit kezdeni, hogy itt majd át lehet kötni talán a visszavágóra, hogy ott ezek Klopp kicsit változtatott ezen, és ott mondjuk az elején kicsit jobban tudtuk kontrollálni a mérkőzést.
Peti?
Jó, én már nem is emlékszem arra a meccsre, próbáltam kitörölni az emlékezetemből, úgyhogy ja, igen, biztos. Azt tudom, hogy rettenetes reménytelen volt.
Hát az biztos.
Sokat elárul a meccsről, hogy Tsimikas kezdett valamikor, valami februárban játszott utoljára ő kezdőként egy FA Kupa meccsen, vagy valami ilyesmi. Tehát semmi nem indokolta, hogy Tsimikas kezdjen. Most nyilván ráhelyezem ki, mert ő a legéppen kirívó játékos, aki bekerült a kezdőcsapatba, semmi értelme nem volt, itt rotálás volt. Klopp azt hitte, hogy ez így is meg lesz. Most ha megnézem a kezdőt, Hakpo, Elliot, Darwin, Front 3 azért nem a legerősebb.
Hát nem, de azért...
Igen, szerintem is általában azért erről a meccsről azt lehet elmondani, hogy az egyértelmű a felállás alapján is, ahogy hozzáálltunk az egészhez, hogy itt azért nem vettük ezt annyira komolyan, mint amennyi kellett volna, és ez sajnos be is kérte az árát. Egyrészt, tehát szerintem egyrészt a mentalitás, másrészt pedig az, hogy tényleg, amit említett Bálint is, hogy így taktikailag sajnos meglettünk verve nagyon csúnyán. Egyáltalán nem készültünk arra, hogy az Atlanta bátran fog játszani, hogy pressingelni fognak, hogy ilyen agresszív egyben emberfogással fognak védekezni rajtunk, akár már a pálya felső részein is benyomnak minket a kapu elé, és hát ezt nem is tudtunk ezzel mit kezdeni gyakorlatilag végig. Tehát amikor ezt láttuk, hogy ez történik, és nem tudunk vele mit kezdeni, a stáb nem igazán reagált rá, és ez így is maradt 90 percig, hát ez lett a vége. Általában szerintem nagyjából ezt lehet mondani erről az egészről, ami hát nem vett túl jó fényt erre az utolsó szezonban lévő Klopp csapatra.
Igen, én még azt emelném ki, hogy ugye még ami érdekes lehetett, hogy az Atalanta ugye semmilyen új dolgot nem játszott, pont ugyanazt játszotta, amit általában szokott, hogy nagyon agresszívan letámadnak. És ugye, ha jól tudom, egy-két évvel ezelőtt a Bajnokok Ligájában találkoztunk velük a csoportkörbe.
És szerintem az egy, hogy mondjam, nem mondom, hogy jobb Atalanta volt, mint a mostani, de hogy jobban szerepelt a bajnokságban, az biztos.
Igen, és ugye jól tudom, az a csoportkör volt, ott ugye először vendégként játszottunk, ott nyertünk azt hiszem valami 5-1-re, de azt hiszem, ha megnézzük ott a statisztikákat, akkor az is egy kiegyenített meccs volt, és utána jöttek ugye az Anfieldre, ami ugye zárt kapus meccs volt ugye a Covid miatt, de ott is nyertek 2-0, tehát az is egy nagyon hasonló mérkőzés volt ebből a szempontból.
Igen, ott nem tudjuk, hogyha itt Darwin nem cseszi el úgy azt a nagy helyzetét, és mondjuk az még 0-0-nál van, előnybe kerülünk, akkor hogy alakult volna ez a meccs. Nagyon frusztráló volt nézni. 7 nagy helyzetet engedtünk, 3-at dolgoztunk ki, és ez az Atalanta tényleg a játszó csapatok ellen szoktak ők azért meglepetéseket okozni, de hát hazai bajnokságban mégis 10 vereségük van, minden második meccsen pontot veszítenek, tehát nekem lehet ezt mondani, hogy ez milyen taktikai masterclass volt Gasperinitől, de én ezt nem veszem be, hogy nem fog itt részemről az Atalanta dicsérésbe, meg ajnározásba átcsapni a podcast, mert egyszerűen ez a
Hát de nem, hát ez nem is kell. Szerintem itt igazából szerintem az a fura ennél, ha a taktikáról beszéltél, hogy ugye, hogy Kloppot hogyan verték meg, hogy a Klopp erre nem tudott jól reagálni.
Pont ezeket a játszó, magasan pressingelő, de azért nem annyira über durva kvalitású csapatokat szoktuk mi jól megpicsázni, mert ez nekünk nagyon fekszik, főleg azzal, amit idén játszottunk, hogy mélységirányítónk van, hosszú labdákkal, nem vagyunk, tehát sokkal direktebben játszunk, mint a korábbi években, tehát itt ez elvileg nekünk tökre kéne, hogy feküdjön egy ilyen csapat, hát ehhez képest meghaltunk. Jó, tudom, hogy nem volt Alexander Arnold, nem volt, tehát azért néhány láncszem hiányzott ebből a gépezetből, de akkor is lehetett volna ezzel azért mit kezdeni.
A Manchester United elleni meccsek, azok előrevetítették, mondjuk így utólag belegondolva, hogy lehet gond. Tehát ők is csinálták ezt az emberezést bizonyos szakaszaiban a meccseknek, és ott úgy, hogy zéró középpályájuk volt egy csomó szituációban, és ott se tudtuk ellenük ezt kihasználni. Tehát még egy Manchester United ellen. Tehát itt már ez korábbra visszamegy ez a... Tehát nem most kezdtünk el feltétlenül rosszul focizni szerintem az Atalanta.
De... Igen? Nem tudom, itt ezt a Manchester United-et hoztad példának, de ugye ott ugye az volt szerintem, hogy ugye ők nem támadnak le olyan jól, ugye ez az egész szezonban problémájuk, hogy nincs elég intenzív letámadásuk, és az abba látszott is, hogy rengeteg helyzetünk volt például még ott, tehát ott, vagy majd ahogy beszélünk a Crystal Palace meccsről is, tehát ott is rengeteg helyzetünk volt, de egész egyszerűen ez mérkőzések óta fennáll, hogy nem tudjuk ezeket belőni.
Hát az FA Kupa meccsen például lehetett volna sokkal több helyzetünk, és simán eldönthettük volna. Egyszerűen annyira rosszul támadott le az a United, és mi domináltunk, és nem voltak helyzeteink, csak hogy most több Manchester United elleni meccsről beszélhetünk, mind a háromról beszélhetünk, mind a három ellet cseszve valamiképpen, mind a hármat meg kellett volna nyernünk. Jó, hát beszélgessünk a Palace-ról, szerintem.
Okay, mondjad.
Azon is kint voltam, az is szörnyű volt.
Kis sót még szórtak a sebeidbe.
Igen. Itt a hangulat sokkal jobb volt, szerintem. Itt hátrányban is hallottam a kopot, hátrányban is volt egy komoly buzdítás. Az más kérdés, hogy egy november óta idegenben nyeretlen csapat tudott. Hát mutogattak utána a közösségi médiában, hogy milyen gólt lőttek az Anfield-en. Nem tudom, láttátok-e azt a videót, egy ilyen egyperces, semmi nyomás nincs a labdás játékoson.
Igen, azt láttam, ugye abban pont az volt a fura, hogy ugye most gondolhatjuk, hogyha egy Crystal Palace-tól gólt kapunk, akkor biztos valami kontratámadás után, mert nem tudtunk jól visszazárni, de hát ahogy mondod, a videóban látszik, hogy konkrétan egy percig hagytuk őket passzolgatni, és nagyon könnyedén rúgták a gólt, és még utána az első fél időben több helyzetük is volt.
Olyan volt ez a Crystal Palace gól, mint hogyha nem tudom, a Manchester City ellen játszottunk volna. Egy kis körönpasszok az oldalvonal mellett, indítás, levitték az alapvonalig, visszatett labda, és onnan bepasszolt. Tehát a City szokott ilyen gólokat lőni kis csapatoknak, ehhez képest most nekünk lőtt a Crystal Palace. Nagyon, nagyon, nagyon furcsa volt ez az egész. Azt hiszem valami 20-valahány passzuk volt a gól előtt. Ez nagyon ritka, hogy mi ilyen gólokat kapjunk, és ennyire ne legyen közünk egy játékszituációhoz, és semmi ellenállást ne tanúsítsunk, nagyon fura.
Igen, a helyzetek itt is kimaradtak.
De mondjuk én ezt még hozzátenném, hogy azért a második fél időben azért itt azért bőven láttunk olyan meccseket össze, amikor ugyanúgy hátrányban voltunk, és ezt meg tudtuk fordítani. Igazából a helyzetek most is megvoltak rá, szóval ez a meccs szerintem kicsit kilóg, főként vagy igazából az első fél idő szerintem beleillik ebben a rossz sorozatba, de amit a második fél időben játszottunk, az szerintem akkora gond már nem volt, ott már megvolt a kontroll. De hát ott is kimaradt 3-4 nagy helyzet, amit tehát egész egyszerűen, hogyha a bajnoki címért akarunk harcolni, és hát azért akarunk, akkor nem férnek bele azok, hogy a Salah, meg hát amit a Jones kihagyott, hát azt mondjuk nem is értem, hogy maradt ki, de Szóval ezek igazából ideig bementek, most meg egy olyan rossz sorozatban vagyunk, ami igazából rátesz, ez mentális részen biztos valamennyire befolyásolja ezt, hogy folyamatosan kimaradnak ezek a nagy helyzetek.
Igen. Ott az első fél időn elment. Aztán annyira görcsösen játszottunk a másodikban, hiába voltak meg a nagy helyzetek. Igen, úgy mentünk neki itt az Atalanta elleni visszavágónak, hogy mosolygós edzésképek, mosolygós repülőre felszállós képek, mint hogyha mi sem történt volna, próbáltuk valahogy leküzdeni ezt a erőlködést, ezt a nagyon görcsös hozzáállást, hogy már pedig nekünk most kellenek a győzelmek, és próbálni elfelejteni, hogy Darwin kihagyta a legutóbbi 4 nagy helyzetét. Hát több, inkább kevésbé sikerült, de Palace ellen szerintem végleg kiszálltunk itt a bajnoki versenyfutásból. Lehet még itt lamentálni azon, hogy a City ki ellen fog pontot veszíteni, de szerintem tehát amikor egy Palace ellen otthon kikapsz egy ilyen szoros szituációban, amikor 3 csapat ennyire szorosan egymás mellett van, és 500 valahány nap után kaptunk ki az Anfield-en bajnokin, vagy valami ilyesmi?
Igen. Hát ugye a tavalyi szezonban a Leeds-től kaptunk ki, az még azt hiszem ősszel volt, ilyen október-november tájéken.
És ezt is sikerült kifognom, hát nagyszerű. Igen.
Amúgy én még azzal, hát ezt nem mondom, hogy vitatkoznék, hogy kiszálltunk-e a bajnoki címért való harcból, de azért ránézünk a tabellára, még úgymond csak 2 pont hátrányunk van, ami belegondolva nem olyan sok, csak ami probléma lehet, hogy ugye mi most fogunk 2, vagy hát közben 3 meccset játszani, hogy mondtad ezt a 3 vendég bajnokit, nagyjából 1 hét alatt. Addig a Manchester City ugye ez alatt az 1 hét alatt fog játszani 2 bajnokit, és ugye hétvégén meg a Chelsea-vel játszanak egy FA Kupa meccset. Szóval a jövő heti, azt hiszem Brightonhoz mennek idegenbe, azt csütörtökön játszák, tehát addig igazából a bajnoki meccsük nincsen. Szóval van nagyjából 1 hetük arra úgymond készülni, mert közte van egy Chelsea elleni FA Kupa meccs, amit hát azért nagy esélye meg fognak nyerni. Én nem mondanám azt, hogy kiszálltunk az első helyért folytatott versenyből, főleg úgy, hogy az Arsenal is pont hétvégén botlott, de a következő bajnok ebből a szempontból nagyon fontos lesz, mert ha ott nem nyerünk, akkor szerintem itt tényleg elment minden, mert onnantól már annyira még mélyebben leszünk, hogy erre az utána lévő 5 bajnoki, ez kevés lesz ahhoz, hogy visszamásszunk.
Nem mondom, hogy meggyőztél. Tehát azt mondtad, hogy azért nem szálltunk még ki, mert még nem vagyunk elég nagy hátrányban, de amúgy felsoroltad, hogy minden más faktor nem kedvez
hát nekünk. Semmi nem szól mellettünk, de ez még szólhat mellettünk is, én ezt mondom.
Trent az egyedüli, okay, aki szólhat mellettünk, hogy Trent bejött most a csapatba, és esetleg itt a következő 3 bajnokin úgy fog osztogatni, hogy jönni fognak a gólok, és most itt a Atalanta elleni második meccsen én úgy láttam egy fél időt bírt, és mindhárom csapatot ugye pofon érte, mindhárman kiestünk itt a nemzetközi kupából, 2 napon belül, az csoda szép, de ettől függetlenül egyszerűen olyan pofonokba szaladtunk bele a United ellen, a Palace ellen, ami megengedhetetlen lett volna.
Ez így igaz, de azért én azt hozzátenném, hogy ahogy játszottunk az egész szezonban, azért ebben mindig benne volt egy ilyen random faktor egy kicsit, tehát hogy kitámadunk, akkor csak arra játszunk, hogy nekünk legyen több helyzetünk, és akkor úgy nyerünk, és azért ebben egész egyszerűen ez benne van, hogyha kihagyjuk azokat a helyzeteket, akkor az ellenfél nagyobb valószínűséggel fog gólt lőni, miután több helyzetet engedünk nekik, mint ugye velünk ellentétben az Arsenal vagy a Manchester City, akik ugye máshogy állnak hozzá alapból egy mérkőzéshez, miután ők szeretnék ugye jobban dominálni a mérkőzést.
Beszélgessünk a második Atalanta elleni meccsről. Itt még frissek az élmények. Tegnap este volt, és én így hirtelen meg is örültem, hogy végre nem a helyszínen vagyok, és azonnal lövünk egy gólt. Mint hogyha itt tényleg megátkoztam volna a csapatot a jelenlétemmel, és tényleg nagyon jól indult a meccs, tehát ez egy abszolút jogos 11-es volt a, mindjárt meg is nézem, 7. percben, tényleg itt a remény élt. Szerintem az első játékrészt azt elég jól játszottuk le. Peti?
Szerintem a 11-es előtt, tehát hogy alapból ugye az úgy indult, ha jól emlékszem, én is azt gondoltam, hogy na, végre valami történik, és ugye szerintem emiatt is emlegetjük itt Trentet, mint lehetséges megváltót, aki majd itt új visszahozza, vagy új szinthoz a csapatjátékába, ahogy vesszük, hogy ugye ott is úgy indult, hogy így a jobb hátvét pozíció, vagy kicsit beljebbről adott egy ilyen 60 méteres indítást Diaznak a bal szélre. Ez az, amit eddig egyáltalán nem csináltunk, hogy az elmúlt meccsekben ilyen nem volt. És akkor Diaz beadásából keveredett át valahogy a jobb szélre, a labda Trent már megint ott volt, és az újabb beadási kísérletből lett a 11-es. Tehát ez az a játék, amivel itt a szezon nagy részében tulajdonképpen tudtuk hozni a meccseket, tehát hogy direktebben játszunk, hosszú indításokkal nyomjuk előre a gyors támadóknak a labdákat, ez itt abszolút sikerült, csináltunk is belőle egy gólt, és tehát én is azt gondoltam, hogy ez itt rendben lesz, viszont azzal már, hogy itt Kloppék mivel próbálkoztak taktikailag, tehát hogy Salah mit játszott, Hakko, na ez merre viszont... járt, igen, Diaz igen. Merre járt, tehát most olvastam az Athleticen még a podcast előtt gyorsan egy cikket, és azt mondják, hogy valószínűleg ezt azért találta ki a stáb, és hát végül is olyan szempontból működött, hogy sokkal jobb volt a meccskép általában, mint az Atalanta ellen, hogy ugye erről a szoros egy-egy elleni emberfogással így akarták kimozgatni az Atalanta védelmet, hogy Salah gyakorlatilag van, hogy hatos poszton tűnt fel, de sokszor, de akár vagy ilyen mélységi nyolcas is, tehát hogy így abszolút tényleg visszalépett a kezdőkörbe, sokszor labdákat fölvenni, és ugyanígy Diaz jobb szélen bukkant fel, Hakpo mindenhol, tehát hogy ezzel akartuk őket összekavarni, Robertson meg sokszor targetmenként ívelgettük fel rá a labdát a 9-es posztra.
Az amúgy nagyon rosszul nézett ki.
Rettenetes volt, de hogy, na és pont ezt akarom mondani, hogy kicsit azért az látszott, hogy mi magunk is meg vagyunk zavarodva szerintem ettől, tehát nem volt egyáltalán az a tehát a fluid felállás nem eredményezett fluid játékot, és azért olyan szinten dominálni nem tudtunk, hogy egyértelműen azt mondhassuk, hogy ebbe a fél időben nekünk minden esélyünk megvolt arra, hogy megfordítsuk a párharcot. Nem nézett ki olyan szörnyen, és lőttünk egy korai gólt. Ennyi örömünk volt, ez biztos, amíg elmentünk a fél időre.
Hát meg még amit ki kell emelni, hogy ha a Salah hát szerintem nem tudom, az is még az első fél időben volt, ugye, amikor kapta az indítást, és rávezette a kapusra. Mm-hmm. Hát ha az berúg, és mondjuk 2-0 megyünk a fél időre, hát az eléggé második fél idő lett volna, mint ami lett belőle.
Nem hát, tudjuk.
Mondjuk nehéz megmondani, mert így is lehetett volna a második fél időben bármit csinálni, azért volt 45 percünk, és hát láttuk,
hát hogy... Volt csak de igazából semmi nem történt a második fél időben, ami számunkra értemi lett volna.
Hát ez az.
Az első játék részre még reflektálva, Trent szerintem kurva jó lehetett volna. Ugye az Atalantának két erőssége van. Az egyik az a pressing, ők szerzik a szériában a legtöbb labdát a támadó harmadban, és nagyon fegyelmezett letámadásra képesek, ezt láttuk a két meccsen. És a másik megelőző szerelések és tisztázások. Megelőző szerelésekben az Atalanta a legjobb szintén a Serie A-ban. És én nagyon sok ilyen szituációra emlékszek, amikor Trent indít, és az utolsó ember még éppen megszerzi a labdát az Atalantánál, vagy kivágja a labdát, tehát nagyon sok ilyen eset volt. Trent 45 percig szerintem elég jól tudott játszani, de nem volt kulcspassza. Benne láttam itt a lehetőséget, miatta láttam azt, hogy még itt 1-0-lal a hátunk mögött, a második fél időben tudunk kettőt lőni, csak egyszerűen az Atalanta éppen mindig odaért a labdáira. Végül egy kulcspassza volt ezen a meccsen, az Van Dijknak valami teljesen veszélytelen fejese azt készítette elő. A második játék részben kijött az, hogy ő sérülésből jön vissza, és teljesen elfogyott. Tehát ott már második játék részben momentuma nem volt a Trentnek. Ez nekem nagyon fontos kérdés, hogy itt a következő három idegenbeli bajnokin mit tudunk belőle kipréselni. Ő is itt a meccs után pont most jött ki ilyen interjú vele, és azt mondja, hogy kifogytam a juice-ból, ahogy ezt így szokás mondani. De A szakmai stáb itt teljes csődöt mondott a második játék részben. Oké, okay, hogy Trent kifogyott, de amikor már Gomez bejött, én ott már gondolkoztam, hogy kikapcsoljam a tévét.
A második fél időt azt szerintem rettenetes volt, tehát én tényleg folyamatosan üvöltöztem, hogy azt nem értem, hogy az Atalanta benyom minket folyamatos pressinggel, Van Dijk és Alisson egymásnak adogatja a labdákat, és a vége az, hogy Alisson végül előre bikázza Robertsonra, vagy nem tudom kire, és akkor az Atalanta pedig hazafejeli, vagy kimegy az oldalvonalon.
Darwinra, akinek esélye nincs megjátszani.
Igen.
Abszolút.
Hát a Darwinnak amúgy nem is volt helyzete, szóval.
És senki nem jön segíteni a hátvédeinknek. Tehát ott van, baszki, volt olyan pillanat azért, amikor Jones, McAllister és Szoboszlai is még mindig a pályán volt, aztán pedig Elliot, és semmi. Tehát az volt, hogy egy annyira szétszakadt csapatunk volt, hogy álltott tényleg a Konaté, Alisson, Van Dijk a 16-os vonalán, egymásnak próbáltak passzogatni, és a középpályán senki nem jött vissza fölvenni a labdát. McAllister néha visszalépett, ugye most amúgy is ő 6-os volt, de hogy senki nem csatlakozott, nehogy mert egy Atalanta pressinget nem tudunk kijátszani ilyen középpályás kvalitással. És az, hogy meg se próbáljuk, az pedig annyira kurvára felidegesített, hogy azt nem tudom elmondani. Nem értem, hogy ezt Kloppék hogy gondolták, hogy meg se próbálunk az Atalanta pressingen átjönni, amikor tényleg ott voltak a legjobb középpályásaink még a pályán, akkor sem. Nem értem.
De vége már hasonlított arra, hogy olyan volt, mint hogyha már Klopp így azt mondta volna, hogy jó, párat becserélek, legyen valami friss erő, legyen a pályán, és akkor rúgjuk fel a labdát, ez lesz, ami lesz. De hát nagyon bosszantó volt nézni ezt az ötlettelenséget, főleg ami a második fél időben volt, mert azért főleg úgy, hogy 1-0-ra mentünk a második játékrészre, azért volt egy nagyon kis remény benne, hogy ezt vissza lehet hozni, szóval azért a játékosokat jobban lehetett volna szerintem a fél időben motiválni.
Ott a második játékrész elején volt egy nagyon intenzív 10 perc, amikor így próbáltuk a letámadásukat kijátszani, és ott éreztem, hogy elfáradhatott az Atalanta, és akkor itt lehetnek nekünk még lehet egy jó fél óránk, tehát mi fáradtunk el. És tényleg ez, hogy semmi mozgás nem volt.
Ja, hát az volt, igen, volt egy olyan pillanat, amikor Alisson állt a labdával, és tényleg a végén már látszott, hogy játékszituációban voltunk, és elkezdett kiabálni, hogy bazd meg valaki, csináljon már valamit. Hát ez megdöbbentő volt tényleg. Nem hittem el, hogy ez történik.
Meg amit még ezt hozzá fűznék ilyen statot, hogy a mérkőzésen tudjátok, kinek volt a legtöbb passza nálunk? Tehát tőlünk kinek volt a legtöbb passza?
A kapusnak.
Igen, 82 passza volt Alissonnak. Tehát amivel még nem lenne akkora gond, mert mondjuk ezzel ki lehet játszani a letámadásukat, hogy akkor Alisson hosszú labdáira, de nem volt, ahogy mondtátok, nem volt semmilyen mozgás elől, amivel így helyzetbe tudtunk volna kerülni, és ezért volt az, hogy hátul Van Dijkkal passzolgattak, hogy akkor valaki induljon már be.
Igen. Alisson konkrétan itt 8 millió rekordot megdöntött, legtöbb passz kísérlet, legtöbb passz, ami ember talál, legtöbb hosszú passz kísérlet, legtöbb hosszú passz, ami ember talál, itt egyetlen, tényleg semmit nem tudtunk csinálni, annyit, hogy az Alisson akkor felrúgja, és akkor lesz, ami lesz. Az FBRF szerint néztem meg itt a statjait én is, itt a podcast előtt, és soha ennyi passz kísérlete Alissonnak nem volt egy meccsen, 101, és itt 89 talált embert, de a FotMob szerint itt picivel kevesebb számot hoz, 82-t, de 30 hosszú passz kísérlet is annál neki több soha nem volt. Érdekes, hogy mindig ilyen olasz csapatok ellen volt a legtöbb passz kísérlete, meg hosszú passz kísérlete, de ennyi nem volt.
De ez tényleg olyan, mint a legrosszabb kis csapat, ami próbál nagy csapatként viselkedni, hogy azért tartjuk a labdát, meg kontrollálunk, de nem a középpályán, hanem a kapus, meg a középhátvéd csinálja ezt, és utána semmit nem tudunk kezdeni, előre basszuk. Tehát ez valami egészen hihetetlen, hogy egy Liverpooltól, ami még a bajnoki címért megy, meg egész szezonban tök jól játszott, egy ilyen játékot látunk, amikor valamit kéne produkálni. Ez tényleg megdöbbentő volt. Nekem ez volt abszolút a szezon mélypontja eddig, és nem azért, mert most épp kiszállunk mindenféle versenyből, hanem a játékképét, meg minden egyebet tekintve is.
Hát igen, hogyha megnézzük, vagy ha megnézi egy átlag szurkoló a tegnapi meccset, akkor nem hiszem, hogy utána azt mondta volna, hogy igen, hát nyert a Liverpool, hát igen, ők harcolnak a bajnoki címért ezzel a játékkal. Tehát ez abszolút nem mutatkozott meg tegnap.
Ez nem tudom, hogy mennyi játszhatott ebbe közre, hogy az első játék részben elfáradtunk, vagy nem tudom. Tehát az egyetemen nekem pozitív volt, hogy Salah ilyen 10-es poszton volt, Lucho gyakran 9-es, Hakpo mindenhol ott volt, és akkor én még vártam volna, hogy akkor a második játék részben is nagyon sok pozíciót felveszünk, de itt a középpályásaink is, mintha teljesen elfáradtak volna. Mondjuk Jones zsinórban a harmadik meccsén.
De mondjuk azt nem értettem, hogy a Jones miért nem hozta le a Klopp, tehát végigjátszotta megint ezt a meccset.
Rottyom volt már második játék részben nagyon, de Dominik is, na mindegy.
De amúgy én még arra kitérnék, ha szabad, hogy itt ugye beszéltük ezt, hogy elfáradunk folyamatosan a második fél időre, és nem tudom, hogy nekem erre, vagy nem tudom, hogy felvetésem lenne, hogy ez szerintetek azért van-e, mert ugye, tehát hogy a sérültek ugye most értek vissza, de azelőtt, amikor nagyon sok sérült volt, akkor például ugye McAllister, vagy a középpályán ugye nagyon sok embernek végig kellett játszani az összes meccset, mert nem volt, aki bejöjjön helyette. És szerintetek emiatt az van most, hogy megvannak a visszatérők, de akik idáig végigjátszottak az összes meccset, ők mostanra fáradtak el.
Én nem szerettem ezt az utólag megmagyarázást. Heti?
Igen, én sem. Valószínűleg van egy ilyen rossz, tehát hogyha most logikailag akarnám nézni, akkor van egy ilyen rossz kombináció, hogy igen, hogy akik sokat játszottak, azok fáradtak, akik pedig sérültek voltak, és nem játszottak sokat, azok meg még nem jöttek vissza. Tehát ez azért Alexander Arnoldra is igaz lehet, Szoboszlaira is igaz lehet, még Szalára is igaz lehet, tehát hogy oké, hogy most már nem tudom, 3-4 hete játékra alkalmasak, meg játszanak is, de láthatóan 90 percet nem, hogy nem bírnak, de ennek nagyjából a töredékét, amit nyilgázon tudnak teljesíteni. Úgyhogy ha logikusan nézem, akkor ez, de hát azért ez a csapat pont erről volt nevezetes, és a szezon elején ezt láttuk, hogy erőlétileg mindig toppon volt a Liverpool, és hogy idén nem tudom, hogy mi történt. Én ezt azért inkább mentális problémának látom, nem erőlétinek. Én szerintem valahol a fejekben lehet a probléma, de fogalmam nincs, hogy ezt mi okozza. Ezt nem tudom megfejteni. Nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mondjuk az analitikai csapat az mit lát. Tehát, hogy például ezek a játékos fáradási mutatók, ki milyen zónába van, sárgába, pirosba, ezek hogy történnek, hogy most tényleg az van, hogy csapágyasra van hajtva ez a csapat, és mostanra kifogyott minden szufla belőlünk, vagy itt valami teljesen más mentális okok állnak a háttérbe. Inkább azért én az utóbbira gyanakszom, de az elsőre is van logikus magyarázat valóban.
Ugye tavaly nekünk volt egy brutál hullámvölgyünk, ami alatt Klopp majdnem lemondott. És az is úgy kezdődött, hogy az első 3-4 meccsené még így kihagytuk a helyzeteket. A podcastban is azt mondtuk, hogy jó az X-génk, jó, rendben lesz ez. Aztán már le is játszottak minket. És valahogy itt az elmúlt két hétben is én ezt tapasztaltam, hogy még a United ellen mondjuk megvoltak a helyzetek, hát a két Atalanta meccsen nem igazán, de itt az edzői stáb is kudarcot vallott.
Igen, igazából most pont hát ugyanazt a játékot idézőjelbe hozzuk, mint amit a tavalyi leolvadáskor produkáltunk, vagy amit azelőtt két szezonnal produkáltunk, tehát az, amikor minden játékosunk fáradtnak tűnik, legalábbis stáb szakmailag teljesen láthatóan elvesztett a kontrollt, és vakon van, hogy amikor itt semmi nem áll össze. Jó, oké, X-génk az még van, meg helyzeteket próbálunk kialakítani, csak nem lőjük be, de hát ez is mentális probléma, úgyhogy kicsit tényleg olyan, mint hogyha most a szezon végére zuhantunk volna abba az állapotba, amit tavaly a szezon nagy részében hoztunk, ami hát nem a legjobb időszak, meg tényleg azért sajnálom ezt az egészet, mert ez Klopp búcsú szezonja, és az utolsó néhány meccs. Én abba bízom azért, hogy a fennmaradó 6 mérkőzést, amit még játszunk idén, azt legalább emelt fővel hozzuk, még ha bajnokok nem is leszünk, de most őszintén szólva nem várok túl sok jót. Ettől függetlenül szerintem ez már Kloppnak az örökségére semmilyen hatással nem lesz, akármi történik, de azért ez ilyen Liverpool-vé, hogy hogyha így zárnánk le ezt az egész időszakot.
Hat nagy helyzetet alakítottunk ki összesen az Atalanta elleni két meccsen. Ebből négyet egy játékos. Tudjátok ki ő?
Szala?
Ne csigázz.
Aki szerintem az elmúlt egy héten a legjobb teljesítményt is nyújtotta.
Robbo?
Dehogy?
Hát ő nem.
Hakpo.
Hakpo. Mondjuk igen.
Hakpo készítette elő szerintem Mónak is azt a nagy helyzetet? Talán?
Lehet.
Az biztos, hogy két zicsert alakított ki ezen a meccsen is, és az előző meccsen is, és a Palace ellen is, ahogy beállt csereként az egyik legjobbunk volt. És azért valahogy ez is leírja a helyzetet, hogy pont Hakpo, akit itt hetek óta, aki a legtöbb kritikát kapta itt február-márciusban, hogy nem tud fellépni, amikor szükség van rá, most ő az, aki a legvállalhatóbb teljesítmény nyújtja, és hát ez sem elég igazából semmihez.
Meg én még azt emelném ki, hogy itt az előző beszélgetés vagy témára reflektálva, hogy ez a mentális részre, hogy ugye a szezon elején, vagy első felében ugye talán a mentális résznek köszönhetően voltunk ilyen jók, hogy ugye a meccsek végén folyamatosan fordítani tudtuk, gólokat tudtunk még rúgni. Ugye a szezonban mi rúgtuk a legtöbb gólt a utolsó 15 percbe, és ez is teljesen elfogyott, szóval mondjuk arra nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk a tegnapi meccs után a Klopp milyen beszédet tartott az öltözőbe, ez nem tudom, hogy a dokumentumfilmben ez benne lesz-e, de arra nagyon kíváncsi lennék, hogy egy ilyen meccs után hogyan tudja újra motiválni a játékosokat egy olyan hétvégi meccsre, ami mindenképp döntő fontosságú lesz.
Nekem az abszolút pozitív volt, ahogy Klopp, Van Dijk és Trent is nyilatkoztak itt a meccs után, tehát ők abszolút az első játékrészben azt érzékelték, hogy feljavultunk, és hogy ezt próbáljuk majd tovább vinni a Fulham ellen. Nem tudom, hogy ez mennyire inkább önállítás, vagy próbálja Klopp őket ilyen pozitív mondatokkal, hogy is mondjam, bátorítani, és hogy teljesen ne veszítsék el az önbizalmukat, mégiscsak nyertünk, ebből próbálunk pozitívumat továbbvinni.
De azt mondod, hogy mennyire önámítás, ez még benned is fölmerül, akkor nem lehet, hogy mégse annyira jó ez. Nekem pont kicsit csalódás volt Klopp nyilatkozata őszintén szólva, mert tehát, hogy eddig azért ránk nem volt jellemző, hogy mondjuk ilyen ramagy teljesítmények után mégis ilyen pozitívumokat próbálunk kiemelni, meg tényleg a Ten Hagon szoktunk röhögni, aki mindig elmondja, hogy process, meg nem tudom micsoda, és akkor hülye idióta, és most azért az, hogy Klopp lenyilatkozza, hogy visszatértünk arra, hogy akkor meccseket tudunk nyerni, mert ezt a meccset is megnyertük, nem már ez egy két meccsből álló párharc volt, ahol az elsőt 3-0-ra elbukta. Az, hogy tudtunk nyerni a másodikba 1-0-ra, és utána meg közünk nem volt a meccshez, azért ezt nem tenném ki az ablakba, hogy mennyire jók voltunk. Mert ezt meg azt is nyilatkozta, hogy az előző meccseken se játszottunk olyan rosszul. Ezt például szintén mondta. Mert hogy
ez akkor megint olyan, mint ilyen, amit a Ten Hag mondott. Ez ilyen Ten Hagos volt, ahogy mondott.
Igen, tehát az mondta, hogy 67 lövést alakítottunk a három meccsen, hogy ez igazából tök jó, ami persze egyébként egyetértek vele, de hát nem mondjuk már azt, hogy nem játszottunk rosszul ezeken a meccseken, vagy nem volt baj, hát ugye azért a játékosok is, sőt Klopp is lenyilatkozta például a Atalanta ellen is, meg nyilván a Palace is, hogy azért ez így kurvára nem adja, tehát most jó, mondom, én emberileg megértem, de ránk eddig ez szerintem nem volt jellemző, hogy a valóságnak szöges, valósághajlító nyilatkozatokat tesznek a játékosok, vagy a stáb, és én nem szeretném, hogyha a végén ebbe az irányba menne el itt ez az egész.
Ugye az van, hogy nagyon picike idő van itt a bergamói meccs és a Fulham elleni idegenbeli meccs között is. Szerintem, hogyha lenne egy hét, akkor lehet, hogy másképp reagálnak Klopp, de lehet, hogy azt látja, hogy ezt a társaságot csak úgy lehet úgy lehet megfelelő állapotba hozni, hogyha itt abszolút a pozitívumokra koncentrálunk kizárólagosan. Hát meglátjuk, hogy ebből hogy fogunk kijönni. Igen, én trendben látom itt a remény kulcsát, csak hát az is kérdés, hogy most, hogy így teljesen rottyra került ezen a meccsen, most például vasárnap mennyit fog bírni?
Hát meg a trendnél még ugye az is érdekes, hogy ugye abban nem vagyok biztos, hogy a Palace meccsen beállt volna, vagy ilyen hamar bejött volna, hogy a Bradley sérülése miatt beállt a 47.-48. percben. Szóval az se jött jól, hogy most igazából, ha ugye trend, mert nem hiszem, hogy minden három meccsen kezdeni fog.
Hát most már mind a három meccsen kezdenie kell. Hát
én is el tudom kezdeni, hogy kezdés a 60 percet hoz. Szerintem ez lesz.
Na jó, de nem tudom, hogy az jobb-e, hogy mondjuk mindig, tehát mondjuk lejön vasárnap is a 60. percbe, meg szerdán is, és akkor a utolsó 30 percben, meg ha nem döntjük el a meccset, akkor meg Joe Gomez fogott majd szervezni a támadójátékot.
Szóval... Ezt láttuk most.
De hát ez borzalmas volt.
Borzalmas.
Na jó, de, hát fordítva is, azt kiszopunk 2-0-ra, és akkor hozzuk be trendet, hogy segítsen megfordítani, az se jó.
Igen,
én akkor inkább az elsőt választanám.
Igen, Curtis Jones-t beteszed fullbackbe, vagy McAllistert, vagy Bajcetic, ő még nem, ők lehetnek egy olyan, hogy mondjam, alternatív megoldás, akik támadásépítésben, mikor tényleg az ellenféltől mindenkire van emberük, kivéve a Joe Gomezre, és azt én is utáltam nézni. Tehát én elmondom, a legrosszabb dolog a Liverpooli túrámban az volt, amikor Joe Gomez maradt szabadon, és neki kellett valami kreatív megoldást választania. És ez egyszerűen szörnyű, amikor neki kell kreatívnak lenni, és imádom Gomezt, de igen.
Igen, de én ugyanakkor azért hozzátenném, hogy tehát hogy azért a Kloppék szerintem taktikailag ilyen szempontból ez a gumi nyuszi, mindig ezt mondom, nem annyira rugalmasak, valljuk be. Tehát én elképzelhetetnek látom, hogy egy Bajcseticset várnak eddig egy percet se, hogy egy Jones berakjunk fullbackbe, és akkor ő onnan fog irányítani. Szerintem most már szokjunk hozzá, hogy ezzel a játékrendszerrel és ezekkel a játékosokkal fogunk továbbra is játszani, és megpróbáljuk izomból átütni a falat, és megyünk előre, és próbáljuk azt, hogy hát ha bejönnek a megoldások. Én ilyen nagy változást nem várok. A legutóbbi nagy módosítás az volt egy totál gatya szezon utolsó harmadában, amikor ugye a Trentet végre beraktuk a középpályára, az inverted fullback szerepkörbe, de abba a szezonban is a 30 meccset néztünk végig úgy, vagy az európai kupa meccsekkel együtt inkább 40 párat, hogy nem történt semmi, csak próbálkoztunk mindig ugyanazzal, hát ha most már összejön, én most is a következő 6 meccsre most már erre számítok.
Igen. De tényleg ez a frusztráló, hogy ezt az Atalantát 10 alkalommal is megverték a Serie A-ban, de nekünk meg most tényleg, mint egy ilyen megállíthatatlan fal, akik ellen semmit nem tudtunk kitalálni, ez nagyon rossz látni, de ráfér egyszerűen az edzői stábra a frissítés, vagy hogy mondjam, itt most tényleg az érzékelhető, a szöges ellentéte annak, ami mondjuk 3 hónappal ezelőtt érzékelhető volt, akkor ugye arról kérdezték Kloppot, hogy 100%-ig biztos benne, hogy nem fog visszakozni. Most pedig így érzed, hogy ez a sztori, ez így, hogy mondjam, elfáradt.
Abszolút.
Beszélgettem helyi Liverpool szurkolókkal amúgy többel is az elmúlt hetekben, és hát nagyon sokan voltak, akik Dublinba lefoglalták a szállást. Sőt, olyannal is beszélgettem, aki vagy 30 alkalommal regisztrált erre az UEFA ballotra, hogy majd neki biztosan legyen jegye a döntőre. Az első meccs után azért ezt még nem engedték el, nyilván Liverpool szurkoltak. Nagyon csalódottak voltak, de bíztak itt a csodában. Hát most valószínűleg nagyon sok lemondás lehetett múlt éjszaka.
Attila, szerinted van esélyünk megnyerni a bajnokságot?
Szerintem ebben a szezonban annyi maradt, hogy a maradék meccseket tisztességesen hozzuk le. ne egy megalázó vereség sorozat legyen a Klopp éra vége. Én jelenleg ebben reménykedem.
Hát de ha, nem tudom, azért a tisztességes lehozás azért az, nem tudom, az számomra azt is jelenti, hogy akkor a legtöbb meccset azért behúzzuk. Meg mondjuk, ugye még játszunk a Spurs-szel itthon, meg megyünk a Villához, ami a nehezebb meccs. De hát mondjuk jelen pillanatban nekünk mindegyik meccs nehéz, szóval nem tudom, én továbbra is azt mondom, hogy a hétvégi meccs az döntő lesz. Tehát ha ott nyerünk, akkor az adhat egy olyan boostot, ami talán erre a öt meccsre még kitart.
Hát szerintem egyébként bajnokságot nyerni, én Aszillával értek egyet. Szerintem nem sok esélyünk van most már. Nagyon-nagyon valami nagyon fura fordulatnak kéne történni, hogy ez meglegyen. Úgyhogy hát Klopp búcsúja, ilyen klasszikust idézve, szerintem olyan lesz, mint sajtreszelővel rejszolni. Ez az enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas. Tehát ez a Liverpool V-hez illeszkedő. És Attila, te tegnap Discordon be is írtad, és erről eszembe jutott az, hogy azért a gyászfeldolgozás az szerintem most már lassan mindenkibe beindul, és a tovább lépési szakaszban leszünk, pláne, hogy most ilyen periódusban vagyunk, hogy nem is megy jól a játék itt az utolsó néhány meccsen, tehát azt mondjuk, hogy csodálatos évek voltak, Klopp megérdemli a parádét, remélem lesz parádé még akkor is, hogyha csúnya lesz itt a vége, meg mindent megérdemel, ami a legenda státuszához jár, de szerintem most ebbe a pillanatban rosszabb lenne, ha azt tudnánk, hogy jövőre is lesz Klopp, és neki kéne ezt az egészet megint megoldani, megint neki futni, megint elindulni a gödör mélyéről a hegynek, mert azért tényleg látszik rajta, hogy most arra elfáradt. Valahol van szerintem ebbe egy ilyen pozitív dolog is, hogy igazából várhatjuk a következő edzőt, meg a stábot, meg az elképzeléseket, és akkor az, hogy mi lesz majd a nyáron, ki megy el, ki jön, tehát a maga módján azért ez is izgalmas, és nekem segít abban, hogy kicsit ne legyek annyira szomorú, hogy bízom abban, hogy a stáb az megtalálja a megfelelő edzőt, meg megcsinálja a megfelelő átalakításokat a csapat környékén, és akkor lehet belőlünk valami. Mert azért az is fontos, hogy a jelek szerint nem vagyunk annyira jó állapotban, mégsem, hogy ez a csapat jövőre már egyértelműen a bajnokságért mehessen. Ugye a szezon első felében ez volt, hogy meglepően jól sikerült a nyári vérfrissítés, és akkor Klopp olyan csapatot hagyhat hátra, hogy az már jövőre egyértelműen a legmagasabb címekért küzdhessen, és hogy egyértelműen a játékban is újra egy ilyen top formát hozzunk. Hát szerintem itt most nem tartunk, tehát emiatt is lehet, hogy egy kis szakmai frissítés jól jön, persze mindig benne van a veszély, mert ugye sok olyat láttunk, hogy egy legendás edző távozásával összezuhan a csapat akár évtizedekre, mint a vizes zokni, de szerintem azzal, hogy Edwardsék visszatértek a klub élére, ez a veszély talán kevésbé fenyeget, és hát azért azt látjuk, hogy a játék nem volt azért annyira kicsiszolt. Hiába voltunk bajnokesélyesek az év nagy részében végig, de azért a City vagy az Arsenal sokkal előrébb tart játékban, abban, ahogy dominálni, kontrollálni tudják a meccseket. Úgyhogy szerintem egy kis szakmai frissítés is ilyen szempontból jól fog jönni. Hogyha még beszélhetek egy percet, azt nem zavarok, akkor még tépném a számat, szóval még azt akartam mondani, hogy ugye Alexander Arnold, meg Van Dijk, meg Salah szerződése, azokat mindig azt mondtuk, hogy azok a legfontosabb elemei itt a nyári vérfrissítésnek, de azért szerintem most ez az utolsó meccsen látszik, hogy van itt egyéb tennivaló is, hogy szintet tudjunk lépni. Szerintem a tulajdonos, az FSG részéről ez az ambíció megvan, úgyhogy én azért nem vagyok teljesen elkeseredve. Azt sajnálom, hogy Kloppnak ez a búcsúja. Ha nem nyerünk bajnoki címet, akkor nem lesz olyan szép, de azért a jövőre nézve én bizakodó vagyok.
Na hát erre a 3 vagy 4 perces monológra próbálok reflektálni. Hát nem tudom, én ezt úgy foglalnám össze, vagy én ezt úgy mondanám röviden, hogy várjuk, hogy vége legyen, de azért nem is várjuk annyira. Tehát várjuk, hogy kezdődjön valami új, tehát kicsit izgatottan állunk ehhez, de azért mindannyiunkban szerintem benne van ez, hogy azért bakker, mindjárt itt a vége, tehát még 6 meccs és ennyi. Szóval ez így nagyon ambivalens érzések vannak, hogy hát bennem biztosan, nem tudom, hogy ez bennetek is így van-e, hogy várjuk az újat, mert biztos volt, tehát hogy nem tudjuk, hogy jó lesz-e, de azért, ahogy mondtad, Peti, hogy itt egész egyszerűen szükségünk van erre a vérfrissítésre, de ettől függetlenül ez egy fájó búcsú lesz.
Hát figyelj, másfél hete, mikor írtam az egyik beharangozót, azt írtam, hogy élvezzük ki.
Hát igen, de itt...
5 perce azt mondtam, csak hozzuk le valahogy tisztességesen a maradék 6 meccset.
Igen.
Igen, ez annyira kettős, és vannak pillanatok, amikor az elsőt érzed, hogy tényleg még ott ül a kispadon, és még nyerhetik neki a meccset. Na jó.
De amúgy nem tudom, ezt a liverpooli létet, ezt ennél jobban szerintem semmi nem tudja leírni, ezt a kettősséget, ami folyamatosan nem. bennünk van, hogy most akkor baszki, még van 6 meccs, ezt élvezzük már ki, de nem tudjuk teljesen kiélvezni, mert ez a görcs ott van mindenkiben, hogy mindjárt itt a vége.
Amúgy szerintem, hogyha pont Xabi Alonso hatása, mondjuk, ha megnézzük a Leverkusent, vagy épp Kloppnak a korábbi munkássága, hogy például Liverpoolnál berúgta az ajtót rögtön az első szezonban, és akkor is nemzetközi kupa döntőig meneteltünk. Azért az lehet a példa, hogy egy kisebb-nagyobb szellőztetés jót tehet egy csapatnak. Tehát én tényleg azt gondolom, hogyha Edwardsék látják a problémákat a csapatszerkezetben, és a megfelelő edző mellett ezekre is megfelelő válaszokat találnak, akkor azért ez a keret, ez készen van annyira, hogy ebből akár instant is lehessen valami nagyot kihozni egy új stábnak, hát meglátjuk. Én azért most bizakodó vagyok, tényleg nagyon sok múlik azon, hogy egy jó kvalitású, emberileg és minden szempontból a csapathoz illeszkedő edzőt találjanak jövőre.
Valahogy most benne vagyunk egy olyan momentumban, most a Dominiknak a hőtérképét nézegettem, és annyira jobbra orientálódott a játéka, és ilyen nüanszokból próbált ő is építkezni ott a támadás építések során, de megnézed akármelyik őszi meccsét, egy ilyen teljesen all-around játékos, védekezésben, támadásban mindenhol ott van, az első perctől a 95. percig kidolgozza a belét, és Dominik teljesítménye és az ő játéka is valahogy mutatja ezt a lejtmenetet. És én is elsősorban itt inkább arról beszélnék, hogy a fejekben vannak gondok, de Dominik játéka meg a teljesen más képet sugall például. Tehát sokkal többet ki lehetne hozni belőle is. És össze kihozták, most nem hozzák ki belőle. Ebből is tanulni kell az ő első szezonjából, hogy ősszel mennyi mindent fel tudott vállalni, most pedig már egy óránál többet nem bír, mert vagy hát frissítünk folyamatosan. Még erre akartam reagálni, és még mire is akartam? Igen, Salát nehezen tudom elképzelni, hogy a következő szezont vele kezdjük meg. Én egyre inkább azt látom. Mikor itt van egy Michael Edwards, és egy teljesen egy korszakváltás küszöbén vagyunk, valahogy nehéz elképzelni, hogy ne adjunk el kulcsembert. Matip, Thiago, ők, nekik most itt a tavaszra semmi hatásuk nem volt. Én egy náluk nagyobb kaliberű távozókat várok. Salah, Robertson.
Távozók? Akkor itt több eszembe beszélsz?
Igen, szerint nem véletlenül pedzegeti a sajtó, hogy szerintem Luis Diaz is megfontolná a stáb. Salah, szerintem a támadó sorban itt lesz vérfrissítés. Egyébként, hát nem tudom, most kezdjünk el még beszélni arról, hogy Diazról mit gondoltok? Tökre kíváncsi vagyok erre.
Szerkesztő úr, engedi még, hogy beszéljünk róla?
Beszéljünk. Igen, most ez a narratíva nagyon felkapta a fejét, hogy Luis Diaz nem illik ebbe a Liverpoolba, vagy hogy mit mondanak?
Hát, hogy ugye egyre több a pletyka, ugye ez ugye most tavasszal erősödött fel, és ugye tavasszal, februárban volt neki is egy ilyen lejtmenete talán, amikor ugye nagyon sok helyzetet hagyott ki, és ugye azt szerintem pont akkor erősödött fel ez a narratíva, hogy akkor mit keres itt ez a Luis Diaz, és miért nem ment el még a Barcelonába, ott akar játszani.
Peti?
Tehát szerintem az a kérdés, hogy a Diaz illik-e, ugye ez a nagy kérdés, hogy őt gyakorlatilag Mané helyére vettük, hogyha lehet így mondani, tehát tudom, hogy egy fél évet játszottak együtt is, amikor Mané végül ezt a hamis 9-es pozíciót játszotta, a csapatban, és Diaz ment ki a balszélre, de Diaz azért nagyon nem Mané kaliber. Most nem feltétlenül kvalitásban, bár szerintem abba is.
Hát meg a felépítése se olyan azért. Igen.
Igen, igen, tehát amit csinál, hogy hát befejezőnek egyértelműen nem olyan jó, cselez, tehát technikásnak technikás, lehet, hogy még technikásabb is, de közben meg nagyon egylábas, tehát azt szerintem egészen megdöbbentő, hogy oké, cselezni tud bal lábbal is, de hogy soha életében egy beadást meg nem próbált bal lábbal megcsinálni, amikor pedig ott van a lehetőség, gyűlölöm, hogy mindig visszahúzza a jobb lábára, amikor elfut a szélen. Meghalok, bazd meg. Én ezt egyszerűen nem tudom hova tenni. Na mindegy, ez egy gyors kis közjáték volt. Szóval szerintem ebbe a Liverpoolba egy kicsit allroundabb játékos kéne, mint ez, aki egy az egyben vezeti rá a védőkre szélsebesen, és aztán befele húz, és akkor ott megpróbál valamit alkotni, de hogy még abba sem annyira penge, hogy abból mindig valami hatalmas gólveszélyt teremtsen. Én abszolút értékelem a skilljeit, és tényleg amikor ott a 2 évvel ezelőtt szintén hasonló szituba voltunk, hogy mentünk minden címért, és az utolsó pillanatban buktunk el, abban neki nagyon nagy szerepe volt, hogy hozzon egy ilyen jó vérfrissítést a csapatba a tavaszra, de én őt egyáltalán nem látom. És hát az is a pletyka, hogy Edwardsék se annyira szeretik, állítólag ők egyáltalán nem igazolták volna le annak idején, tehát nem volt egy ilyen klasszik Moneyball igazolás az ő, még ha olcsó is volt relatíve, de hogy a skillsetje alapján nem illett volna a csapatba, szóval én látok benne rációt, hogy eladjuk.
De amúgy, ami szerintem itt még érdekes lehet, hogyha most arról beszélünk, hogy akkor nyáron Diaz és Salah távozik el, akkor igazából az a kérdés, hogy távozik a kezdő csapatból 2 támadó. Mindkettő távozna, az megint egy olyan űr lenne ott. Oké, Diaz, ahogy mondtad Peti, azért nem olyan, tehát őt könnyebb lett talán pótolni, mint Salah, de egész egyszerűen abba biztos vagyok, hogyha távozik mindkettő játékos, akkor egy nyár alatt ezt nem lehet őket pótolni.
Nem, én ebben nem hiszek. Tehát az lenne a nagy szerencsék, hogyha mind a kettő, ha távozik, mind a kettő nagy pénzért menne. Tehát,
hát az mindenki.
Salah is, hogyha az arab... Hát igen, de azért az sokkal beljebb vagyunk, mint amikor mondjuk a középpályán úgy fogytunk el, és ezzel vonnék párhuzamot, hogy lejárt a szerződés a játékosoknak, és ingyen engedtük el, és így kellett frissíteni, és pont ezért gondolom, hogy ezt mondtuk nyáron is, hogy miután Fabinho, Henderson, mindenki kipörgött a középpályáról, hogy oké, hát akkor mi most itt meghaltunk. Ennyi volt, ezt nem lehet egy nyár alatt helyrehozni. Tessék, nézzük meg az idei szezon, de lehet. Tehát, hogyha megvan a megfelelő pénz, mert pedig ha Diazt és Salahot eladjuk, akkor az mind a kettő sok pénzért lesz, akkor szerintem igenis lehet őket pótolni. És ezért mondom, hogyha egy jó edzői stábot találunk, és amúgy is váltunk egy játékrendszert, akkor egyáltalán nem magától értetődő, hogy ne lehetne beépíteni akár 2 kezdőtámadót is a csapatba úgy, hogy eredményes legyen.
Ez igaz, de nekem ezzel az a gondom, hogyha erre, ebbe az irányba megyünk el, hogy akkor támadókat hozunk, akkor a védelemet azt megint nem fogjuk felfrissíteni. Mert szerintem kettő együtt ez nem működik. Tehát annyi, egyrészt
annyi pénzt.
A védelemben az a kérdés, hogy Robertson továbbra is, ugye ez megint az a nehéz, hogy nem tudjuk, ki lesz az új edző, és milyen szisztémába akar játszani.
Nagelsmann nem lesz az új edző, mert hosszabbított a National Elf-nél. Ez csak
friss
úgy,
hír.
Friss hír. Bayernnek sem lesz az edzője. Marad a német válogatottnál.
Szóval azt tudjuk, ez a tavaly nyáron is ez volt, hogy ballábas, vagy baloldali középső védő, aki előre is tud játszani, egy olyan kell nekünk, ez szerintem továbbra is aktuális, de ennyi, tehát amúgy simán megvagyunk idén. Bradley beépült a csapatba, hogyha Gomez-t meg tudjuk tartani, akkor szerintem van egy all-round squad playerünk, én nem látok olyan nagy lukatot. Idén se azzal van a gond, hogy a hátvéd sorunk a szar. A középpályánk fogyott el megint, pressingben is, meg kreativitásban is az utóbbi meccseken, nem az van, hogy a védelmünk az így unblock egy gatya.
Ez igaz, de nem tudom, nekem ez az a problémám, hogy ugye nem tudjuk, hogy ki lesz új edző, és így azért nehéz ebbe belegondolni, hogy mit akar játszani. Mert ha 3 védős rendszert akar, akkor Robertson igazából teljesen kiesik ebből. És akkor meg igazából Robertsonnak a helyét nem is tudjuk a keretbe, és most ő ugye azért osztopos tagja a csapatnak, vagy a Kloppérának. Szóval, ha oda igazolunk egyet, akkor az nem tudom, hogy elége, meg nem tudom, én egész egyszerűen abban nem hiszek, hogy az nálunk az elmúlt években az egy tendencia volt, hogy akit hoztunk, az szinte nagyon nagy százaléka bevált, de szerintem az nagy számok törvény alapján ez nem lesz mindig így, szóval én abban nem hiszek, hogyha megint egy nyár alatt 2-3 kulcsjátékost akarunk hozni, akkor az egyből be fog válni, és egyből működni fog.
Nem tudom. Én ezért hoztam példának a Leverkusent. Xabi Alonso mutatja, hogy oké, a tavalyi szezonban is ugye évközben jött. Oké, gatyába rázta a csapatot, idén nyáron igazoltak 3-4 posztra, ami kulcspozíciónak találtak, és idén torony magasan 10 ponttal lettek bajnokok. De meg lehet ezt csinálni. Nem,
de mondjuk a Leverkusennél az érdekes, hogy ott a következő szezon lesz a érdekes, amikor ugye a BL-be is ott lesznek, és kettős terhelésük lesz folyamatosan.
Na, hát mi azért nem a Leverkusen szintjéről indulunk, viszont alapból. Tehát,
hát ez igaz.
Nem tudom, nem egyszerű. Nem egyszerű, de mondom, én abszolút bizakodó vagyok. Én hiszek abban, hogy egy jó szakmai stáb, aki friss szelet hoz, akár sok kulcsjátékos lecserélésével is össze tudja úgy rakni ezt a csapatot, hogy akár egy teljesen jó új játékkal meggyőzően tudjon hasítani minden fronton. De aztán majd meglátjuk.
Van tippjátékom.
Igen.
Luis Diaz hány zitszelt alakított ki ebben a szezonban az összes sorozatot figyelembe véve? Mit tippeltek?
Ezt nem írtad meg a múltkor valahova. Tehát ilyen 10 alatt van, azt hiszem. Tehát egy megdöbbentően kevés.
Összehasonlításkép a 3 meccsen, amikor nem lőttünk most akciógólt, Cody Hakpo 5-öt alakított ki. Ehhez képest mit tippeltek? Luis Diaz egész szezonban hányat alakított ki?
Hát én 10 fölé mondanám mindenképpen, mondjuk mindenki egy 20 darabot.
Peti?
Mondom, lehet, hogy tényleg lejáratom magam, de olvastam én valami cikket, hogy ilyen 8, vagy valami ilyesmi szintű volt, azt hiszem.
Szalának van 20 a Premier League-ben, ami torony magasan legtöbb az összes topligájában.
Enyém az kuka akkor.
Összes sorozatban 5-öt alakított ki Luis Diaz, 5 nagy helyzetet.
Ez megdöbbentő. Az összes sorozatban, és ő játszott, tehát ez 40x meccs érted. Tehát ez beszarás tényleg.
Legalábbis most itt végigpörgettem, miközben itt beszélgettetek, és 5-öt, igen. És Hakpónak hány lövése volt az elmúlt 3 meccsen, amikor 5 nagy helyzetet kialakított?
4.
0. Tehát, hogy az látszik, hogy így a játékosaink valamiben nagyon, tehát valamiben hoznak egy bizonyos szintet, de hogy nem azok az all-around támadóink vannak, mint az ős front three-ben, a Firmino, Salah, Mané, hogy a Hakpo most, én úgy érzem, ő jó formában van, de még sincs önbizalma, hogy lőjön. A Darwin lő mindenhonnan. A Salah folyamatosan pályán van, akkor is, ha nem játszik jól. A Luis Diaz tényleg, van négy gólpassza a bajnokságban, de hogy nem alakít ki zicsereket. És hogy ez egy valid kritika lehet az irányába, tényleg lehet rá reális esély, hogy eladjuk, hogyha egy Paris Saint-Germain bejelentkezik. És hogy itt a Spearmanéknek lesz szerintem tényleg nagyon komoly feladatjuk, hogy felmérjék ezt az 5 csatát, ugye még hozzácsapjuk Zsotát, akkor még esetleg egy Dunst, vagy így a fiatalokat, és hogy ebből kihozni egy olyan támadó gépezetet, akik nem csak egy valamiben kiemelkedőek. Lehet, hogy itt a végén a Luis Diaz fogja megszívni, plusz a Salah is, és a Hakpónak a jövője is számomra azért kérdéses. Igen, bocsi Bálint?
Hát én még ehhez azt tenném hozzá, hogy ez még abból a szempontból is rohadt nehéz, hogy ugye ezt a döntést, ezt meg kell hoznunk minél hamarabb. Tehát,
az új menedzserrel.
Hát az új menedzser, akit hát májusnál, tehát a szezon végén hamarabb biztos nem fognak bejelenteni. Tehát, és gondolom azért minél hamarabb be lesz jelentve, de az, hogy kit akarunk eladni, annak, tehát mire elkezdődik a felkészülés, addigra egész egyszerűen ezt tudnunk kéne, mert megint az lesz, mint például a Gravenbeck esetében, hogy idejön augusztus végén, és hát legalább fél év mire beilleszkedik, mondjuk az ő esetében ez még több idő, mert mostanában nem játszik, ugye. Szóval, és ugye, ha Luis Diaz meg Salah távozásáról beszélünk, akkor ugye helyettük olyan emberek jönnének, akik ugye a kezdőbe jönnének, tehát nekik gyorsan kéne alkalmazkodni. És ehhez viszont egy jó felkészülés a csapattal az nélkülözhetetlen.
Igen, lehet, hogy lesz itt egy ilyen sztori, mint Mike Loven esetében például, hogy már idejött az új edző, de ugye Mike Loven már tudta, hogy neki valószínűleg lesz ajánlata a Real Madridból, már így fejben eldöntötte, hogy na ő akkor ennek az érának, ő is a végét járja, ő is távozik, akár csak Hulié. Én ebben látok, erre látok realitást, hogy egyszerűen már itt a háttérben fognak történni olyan folyamatok, mire az új edző elkezdi játszani a sörmeccseket, hogy már így lesz egy ilyen alapfelállás, hogy hát akkor valószínűleg a Salah megy a Paris Saint-Germainbe, vagy a Luis Diaz, vagy nem tudom, vagy tényleg az lesz, hogy marad mindenki, és akkor egy ilyen átmeneti szezon.
Igen, szerintem az se felejtsük el, hogy ha mondjuk tárgyalunk már esetleg edzőjelöltekkel, nem emlegettük még, de mondjuk nekem, hogyha már most van, akkor mondjuk Amorimot én adnám, mindegy, de mondjuk tárgyalunk edzőjelöltekkel, szerintem az, vagy az, aki sejti, hogy ő lehet, benne lehet a kalapban, mint Liverpool menedzser, mert ügynöke már levegtette, csak megnéznek Liverpool meccseket, nem? Néha leül a kanapéra egy chipszel, meg egy kólával, vagy egy sörrel, és akkor végnézés. Tehát ezek nem úgy működnek, hogy akkor ő majd idejön június 18-án, ezért Dubájból, vagy a Kanári-szigetekről, vagy a Maldív-szigetekről, és akkor így az első edzésen, hát na nézzük, akkor ki mit tud. Tehát ezek nem így működnek, legalábbis kurvára remélem. Tehát az a minimum, hogy már most van egy elképzelés. Tudom, persze, csak hogy most van egy elképzelés, hogy megnézed, hogy ez a csapat hol nem fasza, ő mit tudna melyik játékosból kihozni, mi az, amit ő másképp csináltatna. Tehát szerintem azért egyáltalán nem nulláról fogunk indulni, és ez a csapat, még hogyha kulcsjátékosokat el is veszít, vagy szándékosan, vagy nem szándékosan a nyár folyamán, azért nincs annyira ramaty állapotban. Szerintem én tényleg abszolút bizakodó vagyok. Abszolút az edzői stáb elképzeléseim fog múlni, de szerintem ebből tök jót össze lehet rakni, akkor is, hogyha lesz sok távozó, és lesz több érkező is.
Én is így gondolom, hogy a nagyon fontos, hogy ki lesz az edző, és mondjuk Ruben, akit említettünk, a Sporting edzője lesz aki hozzánk jön, ő szerintem abszolút egy jó választás lehet, és vele abszolút lehet hosszú távon is gondolkodni. És így, hogy Edwardsék is itt vannak, ebből tényleg ki lehet főzni egy jó dolgot, és egész egyszerűen vannak olyan lépések, Salah eladása, Diaz eladása, amik napirenden lesznek, és reméljük, hogy a stáb jó döntést fog hozni.
Jó hosszú lesz ez az adás.
Látjátok, milyen jó, hogy monologizáltam itt egy adagot, mert már most mi se Kloppot siratjuk meg az elveszett esélyeket, hanem a jövőt tervezgetjük. Ezt ajánlom mindenki másnak is.
Hát szerintem ez zárszónak tökéletes.
Akkor Fulhamhez látogatunk vasárnap, és akkor Bálint azt mondtad, hogy ez egy fordulópont is lehet, egy nagyon fontos...
Hát én nagyon remélem, hogy fordulópont lesz, de...
Hogy mi lesz a végkimenetel. Itt egy rotált csapat várható, ugye, ezután a meccs után teljesen egyetemű, hogy Endo vissza fog kerülni a kezdőbe. Várhatóan gondolom, Zsota kezdeni fog, Darwin kezdeni fog, szóval... igen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek itt most hosszú idő után. Jó sokat is beszélgettünk. Volt is miről, bízunk abban, hogy tényleg a csapatra hat ez a Klopp-féle attitűd, hogy próbáljuk a pozitívumot keresni, és a Fulham ellen meg is találjuk ezeket a pozitívumokat. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. Erre Patreonon van lehetőség. Ugyanitt elmaradt a Hátország podcast április elején, de azt beszéltem itt a srácokkal, hogy hamarosan érkezni fog, és akkor ott én is beszámolok majd a Old Traffordi élményeimről. Köszi nektek, hogy jöttetek!
Köszi!
Köszi!
Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!